Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, szervusztok itt helyben, és mindenkit, aki felvételről követ minket országhatárainkon innen is túl. Hogy is szoktuk mondani, kegyelem és békesség nekünk itt és mindannyiunknak. Még mindig a Galácia beliekhez írt levélnél tartunk, a Galata levélnél, és most jutottunk egy fordulóponthoz, ahol gyakorlatilag egy hihetetlen teológiai igazság és mélység tízszer, százszor való megismétlése után belekezd egy gyakorlati intésbe. Szerintem ez egy nagyon izgalmas rész, mert mindannyian tudjuk, hogy miközben a Bibliának az üzenete a bevégzett munka, a hit általi üdvös, a hit általi megigazulás, az ingyen kegyelemből kapott isteni igazságosság, közben azért a Biblia tele van intésekkel. Tehát azért van egy pár olyan rázós rész benne, ahol úgy az embernek úgy összeszorul mindene. És akkor ez hogy van? Tehát hogy kell ezt értelmezni, hogy kerül ez a helyére? És nem mondom azt, hogy én ezt ma meg fogom válaszolni, de ezen fogunk együtt gondolkozni. Úgyhogy az első dolog, amit most teszünk, az az, hogy elmondunk egy imát, és aztán belevágunk. Úgyhogy mennyei édes atyánk, itt vagyunk előtted, fáradtan, de benned bízva, felüdülve, éhesen várva, hogy tőled kapjunk, gyengén, de benned nagyon megerősödve, magányosan, de veled soha nem egyedül. Úgyhogy kérünk, hogy áld meg az elkövetkező perceket, te szólj hozzánk, te magyarázd azt, amit leírtál nekünk, és add, hogy egy mély megszabadulást éljünk át, hogy lássunk téged magasan felemelve, hogy lássuk a dicsőségedet, és megszabaduljunk. Te drága nevedben, a fiad nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy legutóbb odáig jutottunk, hogy engem pedig testvéreim, 5.11, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek, hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. És itt ugye azokról beszél, akik megakadályoznak minket az igazságnak való engedelmességben, bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Ugye a másik fordítás ezt egy kicsit találóbban mondja, azt mondja, 5. fejezet, megkeresem, 12. Bárcsak azok, akik titeket megzavarnak, a körülmetélkedésükön túlmenőleg még ki is herélnék magukat. Ugye Pálnak ez volt a szíve kívánsága azok felé, akik vissza akarnak minket terelni a törvény alá. Ugye az egész Galácia-beli levél idáig, az 5. fejezet 13. verséig egy védőbeszéd volt a hit általi megigazulás mellett. Az isteni kegyelem rendszere mellett, ahol a kegyelem meg nem érdemelt jótétemény. Valami, amit nem a teljesítményünkért, nem a jóságunkért, nem bármiért kapunk, hanem ajándékba. Ajándék, amit egyszerűen elhiszünk, ez a hit általi megigazulás. És végig az egész levél amellett kardoskodik, és arról győzköd minket, hogy ez a rendszer, a hit általi megigazulás rendszere tiszta. A tiszta azt jelenti, hogy elegyítetlen, nem keveredik a régi rendszerrel, nem keveredik a törvénnyel, hanem makulátlanul tiszta. Azt mondja, hogy volt egy rendszerváltás, hogy a törvény, inkább másképp mondom, hogy eredetileg Isten kegyelme uralkodott. Ábrahámnak Isten ígéretet hit által adott, illetve adott egy ígéretet, és ebbe az ígéretbe vetett hit által fogadta el Ábrahámot igaznak, azaz igazította meg. Ábrahám nem a teljesítménye, nem a tettei alapján lett igaz Isten előtt. És aztán később, Mózesen keresztül, amikor a törvény jött, a törvény azért jött, mert a zsidó nép azt mondta Istennek, hogy miközben Isten azt mondta, hogy emlékezz, ahogy kihoztalak, emlékezz, ahogy keresztül vittelek, emlékezz a szövetségemre, hogy manna hullott, hogy felhővel takartalak, a meg nem érdemelt kegyelemre emlékezz, ami végig veled volt, ahogy kihoztalak Egyiptomból, és áthoztalak a Vöröstengeren, és elhoztalak egészen idáig a pusztában, emlékezz a szövetségemre, és erre a zsidó nép azt mondta, hogy mondd meg, mit kell csinálni, és bizony mind azt, amit Isten parancsol nekünk, azt mi a saját erőfeszítésünkkel megtesszük. Ez egy nagyon furcsa dolog. Isten ebben a pillanatban hangnemet váltott. Oké, te azon a szinten akarsz hozzám jönni, ahol neked érdemed van, ahol te képes vagy, ahol nem kell az én kegyelmem, ahol nem az én jellemem, az én szeretetem, az én irgalmam számít, hanem azt, hogy mit követelek, és te majd megteszed, és akkor én majd az adósod leszek, te pedig majd áldásokat kérsz tőlem. Így akarsz jönni? Na akkor mondom, 10 parancsolat. Akkor váltsunk hangnemet. És gyakorlatilag a törvény közbeékelődött a kegyelem, a hit általi megigazulás rendszerébe. Közbeékelődött. És amikor Jézus Krisztus eljött, és betöltötte a törvényt, úgymond ő magára vette az összes bűnünket, ő megcselekedte azt, amit egyetlen ember sem tudott, és mint ilyen megváltott, kiszabadított minket a bűn átka alól, szabadokká lettünk újra a kegyelem, a hit általi megigazulás rendszerében. Úgyhogy ez az eredeti terv. És a régi rendszernek, amely nem is a régi, hanem a közbeékelődött rendszernek, a törvénynek mennie kell. Mennie kell. Nem örökölhet együtt a rabszolganő és a szabadasszony gyermeke. Üzd el a rabszolganőt a fiával együtt. Nem örökölhetnek együtt. Jézus Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Miért? Hogy ebben a szabadságban éljünk. Mert a kegyelem az, ami arra nevel minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget, a világi kívánságokat, stb. A kegyelem, Isten meg nem érdemelt jó téteménye az egyetlen, amely életet adhat. Ez volt mindig is az eredeti elképzelés. Egy valódi személyes kapcsolat Istennel. Egy szeretett kapcsolat egy Istennel, akinek a neve csodálatos. Akinek a neve kimondhatatlan, akinek olyan tulajdonságai vannak, hogy egy egész valóságot kellett teremtenie, a megváltás sztorit meg kellett mutatnia ahhoz, hogy értsük, hogy sejtsük, hogy mekkora szeretet van benne irántunk. Isten jó. Isten megkérdőjelezhetetlenül jó. Hiszed ezt? Ez a kérdés. És volt egy hihetetlen üzenetünk az új gyülekezetünkben. Hallottatok róla, hogy csináltunk? Isten visszavonhatatlan és zavarba ejtő kegyelméből gyülekezetet alapítottunk. Hihetetlen. Nem tudjuk még, mi a neve, ezért az a neve, hogy a gyülekezet, amelyiknek még nincs neve. Ilyen néven megtalálhatóak vagyunk a YouTube-on, a Facebook-on, és mit tudom én, talán a SoundCloud-on is. És a Szabó Petinek volt egy hihetetlen üzenete most vasárnap. A párhuzamos valóságokról. Nem tudom, hányan hallottátok, vagy nem, hallgassátok meg. Agyrepesztő. Agyrepesztő. Arról, hogy Isten a teljes üzenetében meghagyja az életfáját és a jó és rossz tudásának a fáját. Mindig meghagyja az embernek a szabadságot arra, hogy válasszon. Mindig ott van a cselekedetek általi megfelelés kísértésének az üzenete is mindig ott van a kegyelem által, a hit által való megigazulás üzenete. Mindig elénk teszi az életet, és mindig elénk teszi a halált, és azt mondja, hogy válaszd az életet. Az egész bibliai történet ezzel a dupla fonállal van átszőve. Mindig ott van mind a két rész. Teljesen érthető, mert ez az emberi természet rákfenéje, hogy önigazságban akarunk élni, hogy Isten fölé emeljük magunkat, hogy Isten helyére pályázunk, hogy függetlenek akarunk lenni. Azt remélve, azt hívén, hogy a függetlenséggel szabadok is lehetünk. De ez nem igaz. Mi véges, teremtett lények vagyunk, túl kicsik, túl nyomorultak ahhoz, hogy függetlenül szabadak lehessünk. A szabadságnak egyetlen egy útja van, a végtelen és teljes függés Jézus Krisztustól. És ebben viszont ő a szereteténél, a gyengédségénél, a gondoskodásánál fogva szabadságra vezet minket. Keskeny az az ajtó, keskeny az az út, de tágas térre visz. Annyira keskeny, hogy egyetlen egy személy. És ő hozzá se akárhogy, mondd, Uram, mit tegyek, majd megteszem. Lepattansz róla, mint egy légy az óceánjáró faláról. Hanem úgy, hogy a te kegyelmed, a te irgalmad, hogy hívőként jövök, aki gyenge vagyok és esendő, és bízom a te megváltásodban. És egyszer csak tágas téren találom magam. Egyszer csak igaz vagyok, ahogyan ő igaz. Egyszer csak úgy vagyok itt ezen a földön, ahogyan ő van most a mennyben. Egyszer csak fiamnak szólít. Egyszer csak minden áldása igaz rám. Egyszer csak minden rendben van. Az ő evangéliuma miatt. Plusz semmi. Ő megcselekedte. És én vagyok a haszonélvező. És ezzel megelégszem. Ennyire egyszerű? Ennyire egyszerű. De hát ennél bonyolultabb kell, hogy nem bonyolultabb. Aztán. Úgyhogy Pál azt kívánja, bárcsak kiherélnék magukat. És értem, hogy miért. Mert akkora ártás van benne, akkora bántás van benne, amikor a törvény rendszerét mesterségesen életben tartjuk. Sőt, tovább megyek, amikor nem teszünk meg mindent azért, hogy az emberek, ti és én megszabaduljunk a törvény alól. Mert a szívem automatikusan oda gravitál. Én automatikusan magamtól törvény alá teszem magam. Így működik az egész világ, így működik az én hústestem és a régi természetem, így működik az ember. Mondd meg, mit kell tenni, és megteszem. Tégy jót, jót kapsz, tégy rosszat, rosszat kapsz. Ha jó vagyok, jóra számítok, ha rossz vagyok, rosszra számítok. Ha belehúztam, várom a jutalmat, várom a fizetésemet, ha nem húztam bele, akkor várom az elmarasztalást, várom a büntetést. Minden rólam szól. Egy átkozott életet élünk. És Isten azt mondja, hogy nem rólad szól, rólam szól, és én mindent kifizettem. Tégy rosszat és jót kapsz, tégy jót és jót kapsz. Teljesíts és adok neked, légy lusta és adok neked. Higgy és bízz bennem, és adok neked. És ez most bátorítás a lustaságra? Dehogyis nem. Ez bátorítás a bűnre? Dehogyis nem. De akkor is független a helyzetünk, a szeretettségünk és az áldásunk a teljesítményünktől. Illetve nem egészen, egy szinten függ tőle. Mégpedig amikor én törvény által akarok megigazulni, akkor átok alá kerülök. Így függ tőle. Annyira jó akarsz lenni, hogy átok alá kerülsz. Annyira bele akarsz húzni, annyira nem hiszed el, hogy ő elvégezte, hogy egyszer csak átok alatt találod magad. A törvény ostoba rendszere alatt. Én itt be is fejezném szívem szerint. Ez olyan jó volt. Mit kell ezt még bonyolítani? Vasárnap arról fogok prédikálni, ez lesz a címe az üzenetnek, hogy a falig tolt evangélium. Jó cím, nem? Mert a falig kell tolni. Ha elmismásolod, ha nem tolod a falig, hogyha nem maxolod ki, akkor megalkuttál valahol. Akkor nem elég. No, de lássuk, hogy nem kell nekünk okoskodni, mert Isten beszélt hozzánk, úgyhogy lássuk, mit magyaráz. Úgyhogy 13. 5-13. Megismétli az 5-1-ben elhangzó verset, Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Ezt mondja 5-1-ben, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra szolgasság igájába fogni. És akkor 13. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Szabadságra vagytok elhívva. Szabadságra vagyunk elhívva. Nem kell ezt bonyolítani. Szabadságra. A szó mit jelent? A szabadság szó, hát nem bírom kiolvasni. Elentheria. Én kézzel írtam ide, és kicsit siettem. Szabadságot jelent, függetlenséget jelent. Milyen érdekes ez, hogy az ember függetlenségre vágyik, és Isten szabadságot és függetlenséget ad neki. De nem függetlenséget egyedül, hanem függetlenséget vele. Megigazulva, vele összeházasodva, szabadon. Mekkora már? Tőle kapjuk meg azt, amire leginkább vágytunk. Aztán a szótöve ugyanennek az a korlátozás nélküli mentesnek lenni valamitől. Korlátozás nélkül élni, mentesnek lenni valamitől. Ez a szabadság. Mentesnek mitől? Például mentesnek a törvénytől. Mentesnek a bűntől. Mentesnek önmagam önpusztító folyamataitól. Szabadnak lenni. És egy kettős pont után így folytatja. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Nézzük meg ezt a másik fordításban is. Testvéreim, Isten benneteket szabadságra hívott el. Csak hogy ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságainak kielégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze. Szeresd embertársadat, mint saját magadat, de ha továbbra is marakodtok, végül még elpusztítjátok egymást. Oké, ez egyértelműen egy intés volt. Egy intés arra, hogy ez a szabadság, ez nehogy ürügy legyen a testnek. Nézzük meg a szavakat, és aztán gondolkozzunk el ezen egy kicsit. A test szó az a szarx. Húst jelent, hústestet, testet jelent. Ez igazából, ahogy a Bibliát olvassuk, a régi természetünknek a képe. A hústest, a test, ez a fizikai test, egyszer ezt jelenti, és értem, a test kívánságait értem, ne ennek az elképzeléseit szolgáljuk feltétel nélkül, értem, de jelent ez többet is, jelenti ez a régi természetünket. Jelenti ez annak a kényszerét, annak a törvényét, amiről Pál beszél Rómaiakhoz írt levél 7-ben, hogy az értelmemmel Istennek szolgálok, de a testemben egy másik törvényt találok, amely a bűnnek van alávetve, amely rabszolgasorban van a bűn szempontjából, amely csak a rosszat tudja tenni. Jelenti ez ezt a föld felé, ezt a bűn felé gravitáló testet, de jelenti ez ennek az emlékét is, a régi gondolatmintákat, a régi beidegződéseket, azokat a hiedelmeket, amelyek élnek bennünk világi szinten, és élnek bennünk vallásos szinten is. Hiedelmek Istenről, önmagunkról, arról, hogy Isten hogyan bánik velünk, hogyan gondolkozik rólunk, hiedelmek. És Pál óva int minket attól, hogy ezt a szabadságot arra használjuk, hogy úgymond féktelen utat engedjünk a régi természetünknek, a hústestünknek és a hiedelmeinknek. Ezt úgy értem, nem? Tehát ezt úgy értem. De hála Istennek elmagyarázza. Hála Istennek kifejti. Mert mondja az ellenkezőjét, hanem szeretettel, szeretetben szolgáljatok egymásnak. A szeretetben szó, az agape szó, feltétel nélküli isteni szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ezt a kettőt állítja szembe. Szabadság arra, hogy féktelenül utat engedjek a réginek, vagy szeretetben szolgáljunk egymásnak. És nem tudom, hogy hányan közületek szülők, vagy hányan éltek családban, ahol esetleg több testvér van, de az egyik legzavarbejtőbb dolog szülőként az, amikor az egyik gyerek üti a másikat. Igaz? Mert mind a kettőt szeretem. Tehát, hogy szeretem a lányomat is, meg a fiamat is. És egymás haját tépik, egymást ütik. Mit csináljak velük? Azt kívánnám nekik, hogy ahogyan én szeretem őket, úgy szeressék ők is egymást. Nem kívánom nekik, hogy egy ön és közveszélyes, egy önpusztító és kapcsolatpusztító életmódot kezdjenek. Miért? Mert ha magának árt valamivel, akkor ő miatta sajnálom. Hogyha a másiknak árt vele, akkor a másik miatt sajnálom. Sehogy se lesz jó a családban, hogyha utat engedünk bármilyen pusztító magatartásnak. De a motiváció mögötte, az nem egy a jogi kiválósága miatt hisztiző Isten követelőzése, aki megköveteli magának, hogy az ő házában aztán már rend legyen, mert ezt Jézus Krisztus elintézte. Biztos emlékeztek rá, hogy 5,5 fejezeten keresztül erről győzködött minket az ige Pálon keresztül. Hogy Jézus Krisztusban minden bűnünk ki lett fizetve, hogy ez az evangélium, a bűnöknek a bocsánata, hogy ezzel az Atya megelégedett. És a probléma az az, hogy mi nem elégedtünk meg vele, hogy mi akarunk még hozzátenni. És amit hitben kezdtünk el, azt testben akarjuk befejezni. Isten számára rendben van, legyen már rendben a mi számunkra is. Úgyhogy amikor itt Isten int minket, akkor az intése mögött pont az a szeretete van, az a szeretete a motiváció, amivel meg is szabadított és meg is igazított minket. Nagyon fontos ezt látni. Egész más vonatkoztatási rendszerbe kerül, amikor egy maximalista iskola igazgató követel rendet a folyosón, és meghúzza a verekedő gyerekek fülét, őt valószínűleg nem nagyon érdeklik a gyerekek, hanem a rend érdekli. Az iskolának a neve, a szabályok betartása, a személytelen, szemtelen rend és szabályok. Isten nem egy iskola igazgató. Őt a szeretet motiválja, mint amikor egy atyának megszakad a szíve, látva, hogy testvérek bántják egymást. És aztán tovább magyarázza is, szerintem ez is gyönyörű. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. És én itt megállnék, mert szerintem ezt nem hallottátok. Én se hallottam, csak most, hogy tanítanom kell róla. Az egész törvény, minden bánatos parancsolat, az egész szabályrendszer, az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Egyben. Szerest fele barátodat, mint te magad. Asztal. És tudjátok, mi jut az eszembe erről? Róma 13. Lapozzunk is oda. törvény betöltése. Elolvasom ebben a fordításban, és aztán gyorsan átmenjünk a másikba, ott is megnézzük. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ugyanaz a gondolat. Mit szóltok? Miről szól a törvény? A szeretet árnyéka. Az igazság árnyéka. De most már színről színre vagyunk, a valóságban vagyunk, Jézus Krisztusban. Ő az igazság. És ő a szeretet is. Ő benne áll mindez a helyére. És azt mondja, hogy aki szereti a másikat, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet pedig nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. A másik fordításban. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak a szeretettel. Ezzel azonban mindannyian tartoztok egymásnak. Aki szereti embertársát, az eleget tett a törvény követeléseinek. Miért mondom ezt? Mert a törvény azt mondja, ne légy házasságtörő, ne gyilkolj, ne lopj, és ne kívánd, ami a másé. Mindezek, és az összes többi parancsolat összefoglalható ebben az egyben. Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat. A szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Ezért a szeretet által töltjük be a törvényt. Na jó, de hogy a szözbe csináljam? Nem, értem. Szeretni a legnehezebb. Hogyan szeressek? Mert azt értem, ez itt ki lett mondva. Ha szeretsz, sinem vagy. Ha szeretsz, betöltötted a törvényt. A törvény összes parancsolata, ezt olvastuk itt, valójában összefoglalható ebben, szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Oké, de magamat se szeretem, téged meg aztán még annyira sem. Úgyhogy itt a probléma. Úgyhogy jön a törvény, és azt mondja, te nyikhajkölyök, szedd össze magad, és szeresd magad, és szeres engem is. És akkor összeszedem magam, egyszer csak szeretem magam, és szeretem az embertársaimat is. Ha? Igen? Tehát ez megtörténik? Igen? Akkor gyertek sorba pofonért, és innen úgy fogunk kimenni, mint szuper szerető, szuper lények. Nem működik. Hát lehetetlen. Nem működik. De akkor hogyan? Akkor ezt hogy csináljuk? És tudjátok, mi jut eszembe? János 15 jut eszembe. A szőlőtő, meg a szőlővessző. A szőlőtő az Jézus. A szőlővessző az te vagy, meg én. Az atya meg a szőlős gazda, aki megmos minket, felemel, megtisztít, nem vagdos le, nincs ott, ilyen szavak nincsenek, rossz fordítás. És aztán azt mondja, hogy ha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, bármit kértek az atyától, megadja nektek. Maradjatok meg én bennem, és én megmaradok ti bennetek. Hogyan maradunk, hogy ő hogy marad meg bennünk? És ha megtartjátok, emlékeztek, őrzitek a beszédeimet, megmaradok ti bennetek. Aztán mondja, hogy ahogyan az atya szeretett engem, 15.9-ben, ahogyan az atya szerette a szent, tökéletes fiút, úgy szeretlek én is titeket, hogy maradok meg benne, maradjatok meg a szeretetemben. Megvan? A szavak, amiket szólt, a szeretet szavai, és megmaradok az ő szeretetében. Hogyan szeressek, ha bennem sincs szeretet? 1 Korintus 13, hogy mondja, ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Nem azt mondja, hogy ha nem szeretek, semmi vagyok, hanem ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Pontosan tudja az az igerész, hogy bennem nincs szeretet, hogy nem tudok szeretni, hogy ha rám parancsol, se tudok, ha fegyvert tartasz a fejemhez, se tudok. Kell, hogy legyen bennem szeretet, és ezt mondja János 15 is, nincs benned szeretet, ezért kell, hogy a szőlőtőn élj, mert a szőlőtőből áramlik beléd az élet, a szeretet. Hogyan? Szavakon keresztül, hogyan ölelésen keresztül, hogyan Szent Szellemen keresztül, maradj meg én bennem, és én ti bennetek, maradjanak meg a beszédeim bennetek, és ti maradjatok meg az én szeretetemben. Mindig a szeretetem az, ami a fókuszban kell, hogy legyen. Mindig a szeretetem, az én valódi jóságom, az én hihetetlen jellemem körvonalaiban kell, hogy gondolkozz. Azt mondja, Jézus Krisztusban nem számít sem a körülmetéletlenség, sem a körülmetéltség, hanem csak micsoda? A szeretet által munkálkodó hit, az a meggyőződés a valóságról, amit Isten szeretete indukál bennem, hogy nézek őre, az ő szeretetére, az ő jóságára, megmaradok az evangélium mellett a hit általi megigazultságban, ahol mindent ajándékba kapok, ahol ő már nem méricskél engem, ahol az én teljesítményem nem diszkvalifikál engem, ahol mindent az ő szeretetének a vonatkoztatási rendszerében értelmezek, minden bibliaverset ennek a vonatkoztatási rendszerében értelmezek, és ez egy új meggyőződést, egy új hitet épít bennem, és csak ez számít. Sem az, hogy tudod a törvényt, sem az, hogy nem tudod, sem az, hogy betartod, sem az, hogy nem tartod be, hanem a szeretet által munkálkodó hit. És ezt mondja itt is, ha szeretsz, betöltötted a törvényt, ha nem maradsz meg én bennem, semmit sem tudsz cselekedni, semmit, ami számít, lehetetlen. De ha megmaradsz én bennem, és én te benned, bármit kérsz az atyától, megadja neked, és az lesz az én atyám dicsősége, hogy te sok gyümölcsöt teremsz, hogy ez a szeretet létrehozza benned, belőled, körülötted mindazt, aminek létre kell jönnie. Emlékezz a beszédeimre, tartsátok meg a hitet az evangéliumról, emlékezzetek rá, és maradjatok meg Isten szeretetében. A szeretet elfogadása, a szeretet tudatban élni, a szeretetség tudatában élni, a mindennek a kulcsa. És ez nem egy elvont szeretet, nem egy ilyen nyümi, azt sem tudom, mit kell gondolni róla. Mondjuk így, hogy Isten kegyelme, Isten jósága, Isten gondoskodása, Isten gyógyító hűsége, gyakorlati dolgok, egy nem közömbös, hanem törődő, szerető Isten, egy nem ítélkező, hanem irgalmat és megbocsátást adó szerető Isten, egy aranyos, kedves Isten, aki nem viselkedik bántóan, nem rója fel a rosszat, de nem is örül a hamisságnak, szerető Isten. Értjük mi ezt? Én csak alig. Az Isten képem a lényeg, és a törvény rendszere azért végez akkora pusztítást, mert elpusztítja az én képemet Istenről. Az én képemet Istenről átalakítja egy uralkodó, egy közömbös, egy maximalista, egy csak a szellemi dolgokkal törődő, nem is tudom, zsarnokká. Aki még meg is követeli, hogy közben dicsérjük a szeretetéért. Groteszk, már-már cinikus kép. Nem csoda, hogy Pál ki van bukva. És amikor azt mondja, hogy figyelj, a szabadságot ne arra használd, hogy a régi természetednek féktelen utat engedj, akkor a szeretet motiválja, amikor ezt mondja. Ne tedd, mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet a dolog lényege. A szeretet az a hihetetlen paraméterrendszer, amivel szabad akarattal bíró, szabad lények egymás mellett élhetnek úgy, hogy nem bántják egymást, hogy jót tesznek egymással. Ez a szeretet, az a 16 szempont egy tökéletes társadalmat rajzol meg. Az a 16 szempont megrajzolja a tökéletes kapcsolat keretrendszerét. És ennél sokkal több, most csak próbálom leegyszerűsíteni, az a 16 szempont, ami le van írva 1 Korintus 13-ban a szeretet hogy milyen ez a tökéletes kapcsolat képlete. És hogyha ezen belül mozgunk, mindent szabad nekem, mindent szabad nekem, mindent, mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. De ami pedig nem szeretet, bármilyen képmutató is, bármilyen kis sterilis, erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen, rosszat tesz valahol a fele barátnak. Ha más nem, magával a képmutatással, a hamis megoldás felemelésével valahol rosszat tesz, szemen köpi Isten, figyelmen kívül hagyja az ő irgalmát és az ő igazságát, valahol rosszat tesz valakinek, a szeretet az tökéletes, és nem valósulhat meg sehol máshol, csak a bevégzett munkában, az evangéliumban, ahol én hit által el vagyok fogadva, feltétel nélkül, egyszer s mindenkorra. Mert ha nem így van, hogyan maradhatnék meg Jézus Krisztus szeretetében? Hogyan maradhatnék meg, amikor tudom, hogy megvett, tudom, hogy elítél, tudom, hogy elszúrtam, és mert elszúrtam, már a tányér szélére kerültem. Értjük mi ezt? Csak a bevégzett munkában maradhatok meg a szeretetben. Különben újra meg újra a legapróbb ostobasággal diszkvalifikálódom. És a mi problémánk, szerintem 100 keresztényből 100-nak ez a problémája, hogy a törvény alatt éltünk, nem voltunk Isten szeretetében, és ezért semmik voltunk. Mert szeretet, ha nincs bennünk, semmik vagyunk. Üres, lassan megkeseredő lényekként próbáltuk fenntartani annak az Isten szerint valóságnak a látszatát, aminek az erejét tagadtuk. Az ereje az evangélium, az ereje az ő bevégzett munkája, az én gyengeségem mellett az ő teljessége. Úgyhogy ez az intés helyén való. Azt mondja, hogy maradjatok meg a szeretetben, és szeressétek egymást, szolgáljátok egymást, de nem kényszerből, hanem egyszerűen azért, mert túlcsordul, mert annyit kapok, mert annyira gazdag vagyok, hogyha még egy fél napig magamban kell tartani, felrobbanok. Muszáj továbbadnom, muszáj tennem valamit, szolgálni akarok, nem kell szolgálnom, nem kell, ne csináld, eszedbe ne jusson. El ne menj gyülekezetbe, el ne gyere ide, semmit nem kell csinálnod. De ha megmaradsz az ő szeretetében, akkor közösségbe akarsz jönni, akkor tenni akarsz, akkor bátorítani akarod a Sanyit azzal, hogy beülsz ide, akkor a Rafinak megveregeted a vállát, és azt mondod, hogy micsoda felvételek, micsoda svenk volt, láttam azt a svenket, mozog az a pali jobbra-balra, és te leköveted, állati jó volt, köszönjük Rafi a feltöltött videókat, és azt a sok-sok időt, sok-sok energiát, amit belefektettél ebbe, hogy ez üzenet eljuthasson hozzánk, akkor szolgálni akarsz. Megveregetni valakinek a vállát. Mit tudom én? Mindegy. De értékes. De ha féktelenül utat engedek a régi természetemnek, hogyha ezt a szabadságot, hogy elvégeztetett arra használjam, hogy csak megvonjam a vállam, és a dolog lényege leperegjen rólam, akkor megint veszítek. Lehet, hogy megértettem a dolognak az egyik részét, miszerint nem kell már teperni, de olyan ez, mint amikor az ember benyit egy mondjuk Dagobert bácsi pénzes sílójába, vagy mi volt az ilyen pénzes, mi volt az neki? A háza, az maga egy ilyen nagy raktár volt, hogy hívják ezt? Csarnok. Biztos emlékeztek, úszott az aranyban. Dagobert bácsi megvan, kacsa, úszik az aranyban, rohadt gazdag. Na mindegy. Ez olyan, mintha benyitnál Dagobert bácsi pénzes csarnokába, és azt mondaná, hogy amit csak szeretnél a tiéd, és te benyitsz, na, nem érdekel, visszacsukod az ajtót, és elsétálsz. Tehát nem, hát ha egyszer oda beengednek, tessék telepakolni a zsebedet pénzzel. És ezt mondja Isten is. Azt mondja, figyelj, az evangélium az ajtó, amivel egy csodákkal teli világ nyílik meg. Egy olyan világ, amit a törvény alatt élő ember szíve meg sem sejtett. Nem tudja elképzelni, mert engem egy szigorú mesternek lát, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Egy zsarnoknak. De én nem zsarnok vagyok, hanem az az Isten, aki önmagát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen, 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 ingyen mindent, mindent. Olyan nagy volt az áldozat, hogy azzal automatikusan jön minden. Ne hagyd ott. Semmit se kell, de mindent lehet. Ne hagyd ott. Én hiszem, hogy a kegyelem, ha jól értjük, arra motivál minket, hogy egy olyan cselekvő, egy olyan felszabadult, bátor életet éljünk, amilyet a világban sem mer senki élni. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. És hát ez az atya jogos féltése. Gyerekeim ütik egymást, egymást marják, falják, és csak intem őket, hogy vigyázzatok, mert a végén még tönkreteszitek egymást. Tönkreteszitek a kapcsolatotokat, a saját életeteket, tönkreteszitek annyi mindent, amit nem kellene. Ne tegyétek. Ne váljon. És a szó, amit itt használ, az ürügy szó, az egy katonai kifejezés, hogy a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, az egy katonai kifejezés hadi támaszpontot jelent, alapot jelent, tehát egy olyan helyet, ahonnan kiindulva támadni lehet. Tehát ne váljon támaszpontjává a szeretetlenségnek, ne váljon támaszpontjává az önzésnek, az egymás marásának, falásának, az ártásnak ez a szabadság, hanem gazdagodj meg te az ő szeretetében, és gazdagíts másokat azzal, hogy szereted őket. És tudom, hogy nem lehet szeretni, ha magad nem vagy szeretve, hisz a parancsolat is így szól, a nagy parancsolat így szól, hogy szeresd fere barátodat, mint te magadat, mint önmagadat. Nem tudsz szeretni senkit, nem tudsz adni semmit, ha neked sincs. Az üres zsebekből nem lehet elővenni semmit, az üres szívből nem lehet adni semmit. Ezért mondja Isten azt, hogy nem üres a zsebed, nem üres a szíved, én szeretlek téged, maradj meg az én szeretetemben. Én megígértem neked, emlékezz az ígéreteimre, én elvégeztem, szabadságra szabadítottalak meg, maradj meg ebben a szabadságban. Jó ez? Szerintem ez nagyon jó. Nyugodtan inthetnek így, kérlek, incs, atyám, incs bátran, akarom, idelőj, fej, jó lesz nekem. Akkor lövök tovább, akkor mondom, ha már belekezdtem, van még egy pár percünk, elolvasok egy szövegrészt, amiről legközelebb fogunk többet beszélni, és elárulom a kulcsát, mert ez rettentő ez a szövegrész, össze fog szorulni bennetek, még a lélek is, félni és rettegni fogtok, de mert félelmet és rettegést én feloldom, de nem én oldom föl, az ige oldja föl, csak rámutatok arra, hogy hol oldja föl. Íme az intése Galácia levélnek. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Első feloldás. A görög szó nem azt jelenti, hogy ne teljesítsétek, hanem nem fogjátok teljesíteni. Éljetek a szellem szerint, és akkor a test kívánságait kettős tagadással soha semmiképpen nem fogjátok teljesíteni. Éljetek a szellem szerint. Sanyi, és te nem teljesíted a test kívánságait? Dehogy is nem. Zavarban is vagyok. Kicsit szorulok emiatt a vers miatt. Egy csomószor teljesítem. Felidegesítesz, ott van bennem, le kell üvölteni a fejét. Nem üvöltem le, de olyan hideg leszek vele, mint a jég, és ez már a test. Mert szeretnem kéne, de én reagálok, nem tudom, mit csinálok még, annyi mindent csinálok. Azt mondja, ne kívánd! Bárcsak ez ne lenne benne a 10-ben, a ne kívánt, de én kívánom, elmegy mellettem, megnézem, és kívánom. Nagy kocsikra gondolok. Rossz az, aki rosszra gondol. Ott megy a nagy kövér merci. És azt mondom, ó, atyám, vegyél nekem egy Mercedes-t. Nem, ez már kérés, ez rendben van. Hanem gonosz kívánsággal kívánom. Ó, Istenem, nem élhetek teljes életet, ha nincs ilyenem. És te úgyse adsz nekem egy ilyet, úgyhogy majd el kell mennem éjjel-nappal dolgozni, hogy vehessek magamnak egyet. Na, ez gonosz kívánság. És azt mondja, hogy lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, azaz nem fogjátok teljesíteni. Miért nem? Azért, mert hogyha lélek szerint élek, ő azt mondja nekem, fiam vagy, lányom vagy, mindenem a tiéd, békesség és öröm van a szívedben, és az én minden ígéretem és minden áldásom veled van. És amikor meglátod a nagykövér Mercedes-t, akkor nem azt mondod, hogy enélkül nem élhetek, hanem azt mondom, hogy hű, de jó, milyen jó lenne vezetni, még az is lehet, hogy az én atyám vesz nekem egy ilyet, és örülök neki, de ha nem venne, az se baj, mert mi ez? Csak egy darab fém, akkora életem van, hogyha soha kocsiba nem ülök, egész életemben soha többet, csak a szellem maradjon velem, eszembe se fog jutni. Mert annyival több van nekem, mint amit a világ ígérni tud, hogy azt el se tudom mondani. Hű, Sanyi, de ez képmutatás. Ha képmutatás, akkor hagyjuk, akkor ne csináljuk, akkor elmegyek, hajtok a nagy mercéért. De én azt mondom, hogy ha szellem által élünk, akkor ez nem lesz képmutatás. Akkor ez egy valódi élet lesz, egy gazdagság, amelynek nem kell kívánkoznia. Amelynek nem kell a test kénye, kedve szerint rángatva élnie. Szerintem a bajunk ott van, hogy csak hírből hallottunk a szellem szerinti életről. Olvastunk róla valami könyvben, de a legtöbben sose csináltuk. Ez valami olyan, amit én nagyon kívánok. Kérem az én atyámat, hogy taníts meg engem lélek szerint járni. Szellem, a pneuma szót használja, szellem, tehát ez nem a lelkiségről szól, mint hogy test, lélek, szellem, és akkor lélek, akarat, értelem, érzelem, lelkismeret, nem, ez a szellemi részről szól. Élj a Szent Szellem vezetése által, ezt utána kifejti. És nagyon fogy az időnk, úgyhogy itt most nem megyek sokáig, aztán jön egy komoly intés, mert a test kívánsága a lélek ellentör. Azt mondja 19, a test cselekedetei azonban nyilvánvalók, így jön egy horror felsorolás, ezekről előre mondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát, aztán jön a lélek gyümölcse, és azt mondja, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. És gyorsan mondom a feloldást, hogy képesek legyetek otthon is józan ésszel gondolkozni ezeken a verseken. Két csoportról beszél ez a szövegrész. Beszél azokról, akik a testben élnek, újjá nem született, meg nem tért emberek, olyanokról, akik abban a helyzetben találják magukat, hogy nem is tudnak másképp élni, csak ezekben a testi cselekedetekben. A szó, amit használ, hogy cselekszenek, az a prasszó szó, teszt cselekszik, foglalkozik valamivel, elkövet, valamilyen sorsra jut, valamilyen helyzetben van, valamiből részesül, követel, behajt. Ami nekem itt szöget ütött a fejemben, ez a valamilyen sorsra jut, valamilyen helyzetben van. A cselekszik szó a cselekvésen túl egy helyzetet is leír, egy állapotot, amiben valaki kerül. Ez a szövegrész a 26. versig egyértelműen két részre oszlik a 24. versnél. És ez adja a feloldást. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Oké, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy van egy csoport, akik nem Krisztuséi, és azt gondolom, hogy ez az egész teher ő rájuk vonatkozik, és utána azt mondja, hogy akik viszont, tehát van egy másik csoport, akik viszont Krisztuséi, ti azonban, ti így is lehet, ti azonban a test cselekedeteit már megöltököltétek. Azt mondja, a test testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Róma levél jut az eszembe erről, és legközelebb fogjuk ezt részletesen venni, most csak a feloldást akarom, hogy azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek, de már, ez Galácia 2:20, élek, de már nem én, hanem a Krisztus él bennem. Aztán Rómában, ti is azt tartsátok magatokról, ugye, hogy meghaltatok a bűnnek, azt mondja, hogy a bűnnek, ezt mondja, hogy a törvénynek, a bűnnek. Meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek. És ha meghaltatok a bűnnek, az a bűn rendszerétől, annak az ítéletétől, kárhoztatásától való elválasztást jelenti. Ha gondoljátok, majd legközelebb oda is ellapozzunk, megmutatom a szövegkörnyezetet, hogy ezt miből lehet tudni. És ugyanez a gondolat jelenik meg itt is. Ti is, aki Krisztuséi vagytok, már megfeszítettétek a testet, már megöldökölt, már meghalt az a test, azt mondja, a kívánságaival és szenvedélyeivel együtt, azaz már meghaltatok a számára, már meghalt az a test, már le vagytok választva róla. Két csoport. Rendben van ez? Ők és mi. Nézzük meg a másik fordítást, azt hogy mondja, 24. vers, és akkor abba hagyjuk. Ó, ez Rómánál van, bocsánat, akkor egy perc még visszakeveredek. Galácia 5, 24. Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették a régi természetüket annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt. Oké, rendben van. Tehát ez egy múlt időben lévő befejezett jelenségről beszél, akik Jézuséi a testet már megfeszítették a szenvedélyeivel és vágyaival együtt. Ez azt gondolom, hogy a bevégzett munkának a visszatükrözése. És ami pedig közte van, az egy valódi intés, egy konkrét gyakorlati tanácsot ad nekünk arra, hogy hogyan tud megvalósulni az, hogy a természet, hogy a mindennapi életünkben nem a régi természetünknek adunk féktelen utat, hanem a szellem gyümölcseit teremjük meg, és a szellem által élünk, és annak a következményeit arassuk le, ne a másikét. Úgyhogy ez az, amit jövő héten meg fogunk nézni, ha Isten is úgy akarja, de szerintem akarni fogja, mert ez izgalmas és érdekes. Jó ez? Rendben van. Amit még kérek tőletek, hogyha gondoljátok, olvasgassátok a Galácia levelet otthon, olvasgassátok az elejétől a végéig, gondolkozhatok külön ezen a szövegrészen, de amikor ezen a szövegrészen gondolkoztok, vagy a Bibliának bármelyik olyan szövegrészén, amely intésekkel van teli, kérlek, emlékezzetek az előző szövegrészekre, ahol a helyzetünkről, a bevégzett munkáról győzött meg minket Isten. Ez ugyanannak a fejezetnek a második fele, ahol az első felében világosan is tisztán elmondta, hogy szabadok vagyunk a törvénytől. És értsétek meg, hogy amikor két látszólagosan ellentmondó igazságot olvasol, akkor csak meg kell találnod azt a, hát most hadd mondjam, nagyon egyszerűen azt a nézőpontot, azt a logikai összefüggést, amin keresztül mind a két igazságnak értelme van, anélkül, hogy ellentmondanák egymásnak. Oké, ne tedd meg azt, hogy lehúzod a WC-n a bevégzett munka üzenetét, csak azért, mert elsőre egy olyannak tűnő, olyannak hallatszó szövegrészbe botlasz, amely a törvény betartásának a fontosságát látszik felemelni. Rendben van? Ez nagyon fontos. Ez egy Biblia olvasási alapelv, hogy nem hiheted el, hogy a szerző, illetve a Szent Szellem egy szövegen belül az egyik mondattal ellentmond a másiknak. Ezt nem hiheted el. Muszáj, hogy tudd, hogy van egy feloldása, és ezt kell keresned a tanulmányozás során, és hiszem, hogy mindig meg fogod találni. Rendben van? Nagyon szépen köszönöm. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai napot, ezt a lehetőséget, hogy olvashattuk a te igédet. Köszönjük a te szeretetedet, amelyben meg akarunk maradni. Tarts meg, őrizd meg minket a te szeretetedben. Teljesítsd ki bennünk a te szeretetedet, mert ez az egyetlen, ami számít, a szereteted által munkálkodó, a szeretetedből felépült hit, ez az új meggyőződés, hogy Isten jó és jót cselekszik velünk. Köszönjük, Atyánk! Ha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor kérlek, tedd meg most. Csak mondd, hogy elfogadlak, Jézus, bocsásd meg a vétkeimet, és ő megbocsájtotta. Adj örök életet, és ő örök életet ad. Vigyél engem keresztül a napokon, tégy engem áldottá mindenben, és ő megáld téged mindenben. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!